Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, engedjék meg, hogy Gödri János naplójából kiszedeketett részletekkel illusztráljam a gyermekkora óta betegeskedő, de egyébként ugye aztán Brassóban, illetve majd a végén Újfalkban kikötő ugye lelkész életútját. Nem tudom, hogy jól hallani. Jó, köszönöm szépen. Először Eszterházy Pál, ugye Nádor közismert családi naplójából hadd idézek két részletet, azt illusztrálandó, hogy itt éppen azért viszonylag érzelemdúsan kommentálja kisfiai halálát, de azért ez az egész naplóra és mondjuk hát az Eszterházy családra sem igen jellemző, mert majd egy levél részletekben részletezni fogom. Tehát 1683-ban, ugye amikor egymás után három fia meghalt, az egyikről megjegyezte, hogy egyébként himlőben, a másik kettőről nem írta, de valószínűleg abban. Harmadszor megint kiszólítá Isten ezvilágú szegény kis istók fiamat. Uram, légyen hála te néked, hogy angyali karjaidat méltóztattál egyesztendőben három fiammal tölteni, mely noha keservesen esik, de mégis hálálkodatok s örvendek üdvösségekben. 10 évvel korábban, amikor ugye néhány nap különbséggel két kisfia halt meg, így ír. Az én igen kedves fiamat eleket szólította Isten ki ez világból, 1673. június 10-én Kismartonban, kit tétettem több bátyja mellé, az Páter Franciskánusoknál, 8 esztendős 6 hónapi korában, himlő betegségben, este 5-6 óra közben halt meg szegényke. Elek után való fiamat Fergót is csak hamar bátyja után magához vette az én Istenem, azon himlő betegségben Kismartonban. Kit ugyan bátyja mellé tétettem 7 esztendős 5 hónapi korában, kik is mindketten ártatlanságban halván dicsérjenek Istent, s imádkozzanak értünk szüleikért. Volt meg reggel 3 óra tájban. Megnéztem a családi levelezést is. A Orsikával való levelezés hát nem igazán érzelemdús, hogy finoman fejezzen ki magamat. A következő levéllel adja tudtul, urának, Orsika, a kisfiú betegségét. Most, mivel alkalmatosság megyen, nem akartam elmulatni, hogy ne írjak kigyelmednek, mivel már az Ferkón is fekete himlő van, és nem leszem élő. Félő azért, nem tudom, az többit. Ha megmaradé, immár elködtem ebből az levegő égből, tehát a rossz levegőből, ugye Fraknóban. Költ Kismartonban, stb. Kigyelmetnek szeretettel szolgáló felesége, gróf Eszterházy Ursula monogrófia. A feleség ugyanaznak még megírta Semtére, ahol a Nádor tartózkodott a következő, tehát ugye ennek a kisfiúnak a halálát. Egészen lakonikus és szinte rideg. Szolgálatomat ajánlom kigyelmednek, Isten sok jókkal áldja meg kigyelmedet, nem akarom elmulatni, hogy szegény Ferkó halálát meg ne írjam. Ma 3 óra tájban volt meg, ma el fogjuk temetni is estvére. Költ Kismartonban, stb. Kigyelmednek szeretettel szolgáló felesége, gróf Eszterházy Ursula manipropria. Tehát a fentebbi napló részletből, illetve a levelezésből azt akartam csak érzékeltetni, hogy hát itt az Eszterházy családban azért nem volt szokás a mély érzelmek kimutatása, vagy legalábbis a levelezésből azért az derül ki, hogy hát nem volt olyan mély kapcsolat közöttük. De természetesen több más családi levelezést is megnéztem, és azért más oknál nem így kommentálták a gyermekek halálát. Erre egy példa a következő. Teleki Sámuel és felesége Betlen Zsuzsanna levelezéséből, ugye 1780-ból. Tehát itt az első gyerekek mind meghaltak, és ugye ez az első életben maradt gyermek, akiért borzasztóan aggódnak. És a következő levélből tudhatjuk meg a következőket. Vagyon domokosnak szintelensége, nem a tanulástól vagyoné, nem eszik-e sokat, van-e jó kedve és kedves időtöltése. Vajon nem keményé és puffadt a hasa? Nincsen-e száraz betegségre hajlandósága? Mit mondanak dr. Zágoni és Horváth urai még? Tehát a apa levelei és a többi is teles-tele vannak aggódással, az asszony levelei is, és természetesen ugye a gyerekekhez orvosokat is hívnak. A következő esetem idős Káldi Ferenc Vasvár megyei viceispán és dumentúli vicefőkapitány, kislánya betegségénél egész éjjel ott virrasztott. És ekkor a következő könyörgő levelet írta Batthyány Ferencnél Lokovic Koppel Évához, akinek az udvarában ugye állandó orvos Burkot doktor élt. Idézem, oly nehezen volt a leányom, hogy az egész éjjel mind környüle kellett lennem az anyjával együtt. Ma sem tudom, mennyiszer ugrottam föl az levél írás felől. Bocsássa ide a doktort, hétfőn korán visszabocsátom. Úgy gondolnám, hogy még Isten által rendelhetne orvosságot néki, noha sem eszik, sem iszik. Azóta az narancsban adták néki, azt mégis bevette, mert szája, torka merősebb az nagy forróságtól. Nagyságodnak megszolgálom. Nem tudunk sok mindent a kislányról, de nyilván meghalt, mert a következő levelekben már nem fordul elő, és nem is maradt csak egy felnőtt lánya, és nem ez a kicsi Káldi uramnak. Jelen előadásom főszereplője Gödri János, 1738-1795-ben hal meg, tehát született és halt meg, braskói magyar evangélikus lelkész, akinek a naplója fennmaradt, ugyan csonkán, de mégis fennmaradt, és ennek alapján őt az utóbbi családok közé sorolom, azok közé, akik nagyon is gondoskodtak, féltő gonddal, szeretettel vették körül a gyermekeiket, a betegágyuknál egész éjjel ott virasztott, és orvost is ugye rendszerint hívott. Azon kívül, ugye tudjuk a naplóból, hogy édesanyja özvegyen maradt, és nagyon erősen, nagyon kemény fenyítésekkel nevelte legkisebb fiát, ugye Jánoskát, aki egyébként 2 éves volt, amikor az édesapja meghalt. Ez olyan kemény volt, hogy a lelkész, a lelkész ezt felnőtt korában ugye megörökítette, ugye egyszerűen pontokba szedte, mennyi mindent kellett elszenvednie mondjuk édesanyja fenyítéseiből. Ugye a haldokló édesapja, aki mondom két éves volt Jánoska, amikor ő meghalt, a következő búcsúszavakat mondta a legidősebb életben maradt leányának, ugye Jánossal kapcsolatban. Ilona leányom, ez a gyermek szerencsés napon született, ugye illés napon született, vigyázz jó reá, mi válik belőle, mert te megéred, de én nem. Az édesapa intését azonban nem tartották be, ahogy mondtam, az édesanyja igen keményen nevelte. Kicsi és vékony legényke lehetett, hiszen tudjuk a naplóból, hogy 10 évesen kezdett iskolába járni, és a télen az utcéli hóból ugye ki se látszott, ahogy írja. Az egyik karácsonyi éjféle mise után hazafelé menet a többitől elmaradt. Senki nem vette észre. Kérem szépen, senki nem vette észre a felnőttek közül, és akkor írja, ekkora nagy hidegtől majdnem megfagyott. Türkösbe bement, ugye ez a szomszéd falu, tehát ugye a 4 falu azóta, ugye 4 falu, illetve 3 falu lett, tehát ez gyakorlatilag ugye a gyimesi 7 falu, tehát a Csángó falu van, játszódik ez a történet. Tehát Türkösbe bement egy kis utcába, és sírásra fakadt. A majorházban való kocsmárosné vitte be őt a házába, és ő melengedte meg. Egy másik alkalommal aratóknak vitt élelmiszert, illetve ételt a Vlassai határba, amikor 3 kutya rárohant. a földre leteperték, megmartosták, ekkor egy 100 paraszt mentette meg az életét. Máskor szilvázás közben a fáról leesett, nagyon megütötte magát, ahogy írta. A szilvázás félben esik, és az ízét sokáig hordoztam számban. Nem kevés keserűséggel jegyeztem meg, hogy amikor egyik alkalommal bátya favágó fejszéje leesett a válláról, mármint a testvére válláról, és majdnem levágtam vállába ujját, édesanyja, ahelyett, hogy bekötötte volna a zsebét, veszővel jól megverte. Nyilván az édesanyját úgy kommentálva, hogy attól félt, hogy ugye az özvegyasszonyok el szokták kényeztetni a gyermeküket, hát az édesanyja épp az ellenkezőjét tette. Még egy történetet leír, ugye az édesanyjával kapcsolatban, egy egész napos témfergés után az anyja ugye nem csak hogy megdorgálta, hanem mesztelenre vetköztette, és egész nap a csűrben kucorgatta. Hát nyilván ezek a keserű gyermekkori tapasztalatok is hozzájárultak ahhoz, hogy ő ugye felnőtt korában családjával és feleségével éppen ellentétes módon fog viselkedni, gyermekeiért aggódó, kiváló, családszerető apa lesz belőle. Sőt, amikor már ugye Brassóban már evangélikus lelkész, már ugye jól élnek, akkor Galíciába elhívják kétszer annyi fizetésért, és ő nem megy, azt írván, hogy hát féltette a kicsiket a hosszú úttól. Tehát ott marad, noha igazából, ezt majd látni fogjuk, ugye Brassóban sem érezte jól magát. Tehát 1753-ban elindult Magyarország felé tanulni, az úton sokféle emberrel találkozott, itt is nem kevés baleset érte. Például felborult a szekér, majdnem alá került, máskor majdnem vízbe fúlt. Végül Pesten keresztül szerencsésen megérkezett Nagyszombatba, Pozsonyba, majd Győrön és Apronon át Modorban, ott iskolába járt és már tanítványai is voltak. Itt is érték kisebb-nagyobb balesetek. Leírja egy vadászat közben, majdnem hátba lőtték. Máskor pedig, hát fogta a puskát, és neki szegezte játékban a házi úr lányának, és majdnem elsült, ekkor megfogadta, hogy soha többet nem vesz fegyvert a kezébe. Persze voltak komolyabb betegségei is. Fél évig fej- és fülzúgástól szenvedett. Jellemző, hogy Pozsonyban ekkor már, ugye, a 18. század vége, Tortkos doktort hívtak mellé, és az általa felírt por meggyógyította. Nyilván ugye migrént kapott, mert hiszen ez, majd ez a fejfájás, vagy főfájás, ez később is sokszor fogja kísérni, vagyis egész életében. 6 év után Pozsonyba ment, ahol szintén jó sora volt, de fél év után visszatért Modorba, majd Lőcsére. Az utat 40 kilométernyi távolságot hideg decemberi időben nagyrészt gyalog tette meg, mire Poprádra értek, ahogy írta, nadrágja, csizmája semmivé lett, a jobb lábán lévő nagy ujja pedig elfagyott. Hát ilyen balesetek érték. Az ifjú Gödri Lőcsén is megbetegedett, ott 3 napig feküdt torokfájásban. Megint ugye a torokfájás az neki nagyon jellemző betegsége lesz, ugye többször előfordul, évente többször is megkapja, és itt viszont ugye Lőcsén ugye nem orvost hívtak mellé, hanem eret vágtak a jobb lábán. Hát ugye itt szó volt ugye az érvágás minden hatóságáról. 1762 nyarán ugye, visszatér Brassóba. Ott próbál, ugye, ott szerencsét próbál, tehát szállást is kap, állást is kap, egyelőre iskolai rektorként szerződtették, de a sok munkától és a rendszertelen koszttól igen szenvedett, hiszen ugye egyedül élt. Tehát gyakran volt gyomor és fejfájása, valamint hideglelése. Tehát ez évente többször előfordult. A testi betegségeknél azonban sokkal többet szenvedett mentális értelemben, tudnélik. Főnöke, ugye Barta Márton, az evangélikus lelkészés felesége, igen ellenségesen viselkedtek iránta. Legalábbis ő ezt így érzékelte. Egész brosúri tartózkodására egyébként ez lesz jellemző. Az ellene irányuló intrikákat, a kistílű plegykálkodásokat nagyon nehezen viselte el. Tele van a naplója ilyen apró megjegyzésekkel, hogy ki mit mondott, milyen veszekedés volt, stb. És hát ezek a lelki betegségek, ugye ezek pszichoszomatikus betegségeket generálnak, tehát ezt ma is tudjuk. Ő nem írta le azt, hogy pszichoszomatikus, de azt, hogy ugye vékony alkatú, alacsony emberként ugye rendszeresen volt torokfájása, nyilván torok szorítása, rossz emésztése, annak következtében gondolom, hogy gyomorfekét kapott, vagy legalábbis refluxot, fűzulása is lesz, sőt, hajhullása is panaszkodik, ezek pedig hát a mai ugye pszichoszomatikus betegségek csoportjába tartoznak. A brassói Bologna negyed a város déli részén található, és Gödrűről idéztem a házasságjai, mert hogy sok gonddal, betegséggel, bajjal járnak a gyermekek. Tehát ő ilyen negatív irányultságú volt, de roppant jó indulatú és roppant gondos apa. Idézem a naplójából. A magányos állapot, mely nagy terhemre, káromra, romlásomra vala, megunván sok küszködések, gondolkodások után lépék a házasságnak állapotjába. Erre mindeneknek felette indítattam az én naponként öregbedő betegeskedésemnek és segítség nélkül valóságomnak meggondolása által. Kivált, hogy észrevettem, hogy betegségem ered a többi között a főtt ételnek fogyatkozásából, stb. Tehát magyarul ugye nem volt háziasszony, nem volt gyógyszer, tehát azért ő azt már tudta, hogy a rossz gyomor azért az a rendszertelen táplálkozástól és a idegételtől van. Tehát ezeket azért jól érzékelte. A házastársul a Bolgárszegen lakó Horváth Gaudi János olajos céhüveli mester Hajadon lányát választotta, ugye Gaudi Évát. Azonban akkor persze még rektort a házasságban sem kerülték el a bajok. Évente, ugye meg lehet számolni, hogy évente kétszer-háromszor is volt rajta hideglelés, főfájás és gyomorgörcs, de most, hogy megnősült, nem volt, aki ápolja. 10 hónap múlva megszületett első kislányunk, aki azonban 6 hónap múlva nyavajötörés betegségben meghalt. 1771-ben Gödrit ugye kinevezik a magyarok evangélikus lelkészévé. De ő ezt persze elfogadja, de a habitusa. A hazug és káromló nyelvek miatt gyakorta keserűségem volt, kivált némely asszonyoknak ördögi indulatból ellenem, de főképp feleségem ellen indítottok csúfolások, mérges szavak és sok hazudozások miatt. Tehát mondjuk ő azt is megírta a naplójába, hogyha megszólták, hogy a feleségének díszes volt a főkötője, meg máson szoknyát hordott, pedig hát az bolgárszegi jobbánylány volt. Hát nem jobbánylány volt, de tehát gyakorlatilag így szólták le. A következő évben Gödri uram megint megbetegedett, ugye? Szélkólikát kapott, ami nagyon meggyötörte. Nyilván ugye a gyomra és a belei nem voltak rendben. Nagyon sok orvosságot kapott, és ez mind nem használt. A klisztír, azaz a klistélyozás, tehát még a beöntés sem, leírja, hogy 5 hétig nyomta az ágyat, és nagyon elerőtlenedett. Hát nyilván ez az elerőtlenedés a gyomorfekély következménye lett. Ebben az évben, 1773-ban pedig ugye a második kisgyermek, egy kislány is meghal. Nézzük meg, hogy hogyan írja le a halálát. Az én Kriska, Krisztina nevezetű kedves leánykám december 26-án, 26-a napján 1773 esztendőben éjjeli 12 és 1 óra között, mely van a karácsonynak harmadik napja, tízhetős korában, nagy kínok és anxietások között, ó, szomorúsággal és rettegéssel teljes éjszaka, e világi rövid életéből hirtelen és véletlen kirakadtatik. Még a gyermekek betegségeire ugye még vissza fogok térni. Gödrit ugye a szörnyű hideg miatt egyébként az jellemző, hogy november-decemberben, illetve körülbelül februárban kap hurutos lázat, nyilván légcsőhurutot vagy tüdőgyulladást. Tavasszal, áprilisban ugye Brassóban erős szél szokott lenni, ugye hát Brassó mellett ott vannak a nagy hegyek, ugye Brassó völgyben van, tehát nagyon hideg, feles az idő, tehát ilyenkor ő mindig beteg volt. Leírja sorra a gyermekek betegségeit, hogy forróságba estek, vagy háromnapos hidegrázás, és így tovább. A második ugye, gyermek, tehát másfél évesen hal meg a kis Józsika, őt is következőképpen gyászolja el. Reggeli 4 és 5 óra közt egy sebes nyavajatörés után az én kezeim között egy minuta alatt hirtelen kimúlik az életből 16 holnapi és 2 hetűs kurában. Az Úrnak neve légyen áldott ezért is. Tehát ugye a második gyermeket is az első Krisztina mellé temették. Csak jellemző, hogy az apa ott van, és fogja a kislányát, és végig gyászolja a haláltusájában. A feleségéről is időközönként beszámol. Jellemző, hogy itt egy negyedik hónapos vetélése van az asszonynak, 6 hétig fekszik és nyomja az ágyat, tehát ugye nagyon rosszul, szó szerint ugye a lelkész ápolja. Nyilván ezek sok tapasztalatot fognak neki jelenteni majd abban a munkában, amit ugye 1790-ben kezd megírni, ugye, tehát a Marshall féle híres könyvet, ugye a női terhességről, a női bajokról és a gyermeknevelésről, ami ugye 1791-ben Kolozsvárot és Szebenben fog megjelenni. Tehát feleségének összesen ugye 8 szülése volt, ebből 3 gyermek meghalt, egy vetélés, legalábbis ugye erről tudunk. Viszont érdekes, hogy majd az utolsó szülései 1 órás, fél órás és 4 órás fájdalom után születnek meg a gyermekek, tehát nagyon ugye szerencsések. Igen, 1777-es esztendőnél járunk, ahol ugye a lelkész megint nagyon megbetegedett, de ennél sokkal tragikusabb, és oldalakon keresztül elemzi és írja le a kedvenc kisfiának, ugye a Janikának a betegségét és a halálát. Először fekete himlős volt, abból meggyógyul, de a következő esztendőben az ő sorsa is beteljesedett. Alig töltheték el ebben az esztendőben is egy hónapot, és ímé az én reám vigyázó úr újólag megtölténékem a keserűségnek poharát, és azt velem meg is itatá. Mert ó keserűség, midő már kedves fiacskánk János, akit Janinak szoktunk valahogy hívni, a gyermeki betegségeket úgy, mint fognyitást, ugye, aprót, ez a rubeola, aprót és himlőt meggyőzven, ha az Úrnak tetszeni fogna, az ő dicsőségére fel is nevelhetnők. Íme az aki azt a nékünk adta vala rövid betegsége, de annál nagyobb fájdalmai után januáriusnak 30. napjának, mely péntek vala éjszakáján, két fertájkor egyre, 6 esztendős és 8 hónap a korában, ez mullandó életből magához szólítá. A kisfiú betegsége torokfájással kezdődött, jellemző, hogy orvost hívnak hozzá, az orvos befecskendezi a torkába, lehet, hogy ez éppen ugye diftériával kezdődött, de a végén ugye apró kiütéseket kap, és hát nem tudnak rajta segíteni. Az álom úgy elnyomta, hogy mintegy érzékenység nélkül, testecskéje forró és veres lévén ott feküdt, sem meg nem ébredt. Teste forró volt, először veres, majd szederje színű, hánykolódott, félre beszélt. És a végén elvégeztetvén életét imádság és áldás között meghala, szemét magam nyomnám lé, állát felkötvén, szegény feleségem nagy bánatban, nagyon viselős lévén az ágyon feküdt. Jegyezte meg Gödri megrendítő módon a fájdalmát. A következő ugye, két évben is hol a hideglelés, hol a torka fájt, valamikor leírja, hogy annyira torokgyulladása volt, hogy karácsonykor sem tudott prédikálni. Tehát ilyen történeteik is vannak. Míg 1683-ban ugye megépíti a magyarok számára, mert nekik nem volt templomuk addig. Ugye 1783-ban a bolognai magyar evangélikus templomot. Addig ugye a szászokkal közösen egy fa templomot használtak. Ez úgy gondolná az ember, hogy óriási löketet adott az ő életének, és hát végre ugye elérte a sikerét, de továbbra is bántották, tehát ő legalábbis úgy érzékelte, hogy intrikálnak ellene, és 1788-ban boldogan elfogadja azt a meghívást, az új falu után Bácsújfalura szóló meghívást, és akkor ugye családostul ugye elköltözik Bácsújfaluba. Ekként búcsúzik a bolognaiaktól, eszeveszett bolondjai, azaz bolognaik, ugye bolognaiktól búcsúzván. Itt valóban ugye szeretetteljesebb légkörben jobban megbecsülik, kevesebb lesz az irigye, megszervezi az iskolai oktatást, ott ugyan nem. Igen, erre már nincs idő, két, ugye, hogy mennyire intrikáltak ellene. Ott könnyebb élete lesz, itt van templom, csak éppen magyar nyelvű lelkész, nincs, csak mindig szász lelkész volt, itt most már van, és olyannyira megtalálja a helyét, hogy amit az előbb mondtam, a női más állapotról, illetve a gyermekbetegségekről szóló Marshall-féle könyvet, és a Lange Márton, vagy Martinus Lange-féle, ugye marhavészről, marhadögről szóló köteteket is sikerül lefordítania, és kiadatni. Itt már csak ilyen apróbb betegségekről említ, sőt újdonság a naplóban, hogy felesége gyógycseppjei, amelyeket ugye nyilván az asszony megtanult készíteni, azok gyógyítják meg. A kézirat 1791-ben megszakad. Annyit tudunk, hogy ekkor mind az 5 gyermeke él, és annyit tudunk róla még, hogy 1795-ben meghal. Köszönöm szépen a figyelmüket!